el imádkozzunk közösen. Úr Jézus, Te szabadító voltál egykor, emberek átélhették a Te jelenlétedben, a Te szabadra az életük megújulását, az életük megváltozását. Mi ma nem láthatunk Téged, Urunk, de van hatalmad arra, hogy ma is a Te lelked által szabadítást munkálja mi életünkben is. Így kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Amen. Kedves testvérek, egy nehéznek tűnő témába vágjuk a fejszénket. Egy megszállott ember szabadulása, és a megszállottság témája van ma előttünk. Mit jelent megszállottnak lenni? Sírboltban ruhátlanul rohangálni? Köteleket, láncokat szaggatva, a pusztába taszítva élni? Ahogy hallottunk erről is egy bizonyságtételt, valójában nem ez, nem a látványosságról szól a megszállottság. Kétségtelen, hogy a lényegi jellemzői, a megszállottság lényegi jellemzői nem ezek a külső jegyek, és ez már ebben a bibliai történetben is kiderül. Az evangélium ugyanis nem ezeket emeli ki elsőként, ahogy olvassuk az első versekben, amikor Jézus partra szállt, a város felől szembe jött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Vagy a Károli féle megfogalmazásban mondhatnánk azt, hogy aki ördöngős volt. A megszállottságnak ez az alap motívuma, ez az alap jellemzője, az isteni irányítás helyett egy ördögi, a gonosz uralma alatt álló élet. És ezután a többi már csak külső, az már csak látvány, nem az a lényeges, nem az a döntő, ami kívül van, hanem ami belül, ami belülről megfog, ami belülről megragad és irányít. Mi az, ami téged megkötöz, amihez hozzátartozol? Amit itt ebben a helyzetben, ebben a történetben látunk, ez egy nagyon szélsőséges eset, és a számunkra egy hatalmas felkiáltójel. Ebben a történetben a gonosz léleknek a rettenetes ereje mutatkozik meg. Egy borzasztóan megterhelt embernek az életében. A légió a római hadviselésben, ez körülbelül 6000 római katona számával egyezett meg. Azt lehet mondani, hogy az a gonosz erő, az a hatalom, ami ennek az egyetlen embernek az életében volt, az ekkora hatalmat és ekkora erőt jelent. Más evangéliumból is ismerjük ezt a történetet. Talán ott szerepel az, hogy ez a légiónyi gonosz, ez a 6000-es gonosz hatalom, ez a disznó csordába távozik. És ott más evangéliumban megjelenik a száma is ennek a csordának, 2000 ilyen disznóba megy át a gonosz, az ördög. Hatalmas erő, hatalmas gonoszság, hatalmas, nagy hatalom jelenik meg ebben a történetben, ebben az egy emberben. Egy nagyon félelmetes állapot. Mi gyakran a saját egyszem életünkkel és az egyszem rossz akaratunkkal is csak küszködünk. Viaskodunk, harcolunk, azt lehet mondani, hogy egy sokkal kiegyenlítettebb küzdelemben. Ez az ember, azt lehet mondani, hogy 6000-szeres túlerővel küzdött. Mi hogyan küzdjük meg a mi harcainkat? Újra mondom, hogy a megszállottságnak az alap motivuma, az alap jellemzője az, hogy az isteni irányítás helyett az ördögi, a gonosz uralom irányít, vezet. Lehet, hogy nem lógnak ilyen leszaggatott kötelek, véres láncok a kezünkön, és lehet, hogy távol vagyunk minden temetőtől, nem ott élünk, nem ott lakunk. Lehet, hogy csak ott állunk a konyhánk közepén, beszélgetünk feleségünkkel, férjünkkel, gyerekeinkkel. Lehet, hogy ott állunk a munkahelyen, az osztállyal szemben, vagy a kollégákkal beszélgetve. És mégis úgy érezzük, hogy egy súlyos szellemi küzdelemben állunk benne, ahol valami legyőz minket. Valamilyen gonosz erő, valamilyen gonosz szellem, valami letefer minket, amivel küzdködünk és küzdünk. Ennek az embernek a küzdelme, a mi küzdéseinkre nézve egy felkiáltója. Mi az a gonosz lélek? Mi az a gonosz hatalom, amivel mi személyesen küzdködünk? Ahol a küzdés nem megy, hanem csak a küzdködés. Egy bűnnel, vagy egy nyomasztó, másokat is megterhelő tulajdonságunkkal, amiben úgy érezzük, hogy nem tudunk változni, amit nem tudunk levetni, levetkőzni magunkról, amit nem tudunk legyőzni. És amiben talán sorozatosan vereséget szenvedünk, sorozatosan kudarc ér bennünket, és úgy érezzük egy-egy ilyen vereség után, hogy a lelkünk olyan üres és olyan sivár, mint ennek az embernek is az élete, aki ki is vonult a pusztába, hogy oda száműzték, talán néha mi is így érezzük magunkat egy-egy ilyen kudarc és vereség után, legjobb lenne itt hagyni ezt az egészet, kivonulni, szabadulni, megszökni. Milyen lélekkel küzdködünk mi? A türelmetlenségnek a lelkével, a hirtelen harag lelkével, az önzőség, az önfejűség lelkével, vagy a rossz indulat lelkével? Milyen bűnök azok, amelyekkel mi harcolunk? Trágársággal, alkoholfogyasztás mértéktelenségével, drogokkal, pornográfiával. Például ezek lehetnek olyan gonosz lelkek, olyan gonosz, rossz szellemek, a gonosznak olyan megkötözöttségei, amelyek a mi megkötözöttségeink itt a 21. században, otthon a házunkban, otthonunkban, vagy a munkahelyünkön, kapcsolatainkban, amelyektől mi nehezen szabadulunk. Ismét mondom, nincsen rajtunk kötél, nincsen rajtunk lánc, de küzdünk és küzdködünk mi is. Megdöbbentő ebben a történetben, ahogy Jézus megkérdezi ennek a gadarai megszállottnak a nevét. És mit válaszol? Bemutatkozik? Gadarai János vagyok, vagy Gadarai Tamás? Nem. Ennek az embernek már nincsen neve. Ez az ember már nem a saját nevével válaszol, úgy érzi, hogy neki már nincs neve, az ő személyisége legyőzetett, így cselekszik a gonosz. Leigázza az ember személyiségét, megsemmisíti az önuralmat, megfoszt az önbecsüléstől, és elveszi a méltóságunkat. Ahelyett, hogy szabaddá tenne, ehelyett rabbá tesz. Bezár egy kelepcébe, ahonnan az ember nem képes kitörni. Ahol úgy érezzük, hogy már nem érdemes küzdeni se, már nincs erőm arra, hogy folytassam ezt a küzdelmemet, harcomat, azzal a gonosszal, aki bennem lakozik, aki néha megszáll, akivel nem jutok előrébb, akit nem tudok legyőzni. Úgy érezzük, hogy nem érdemes, a gonosz lélek arra próbál vezetni, hogy senki vagyok, hogy elvesztem, hogy nincs tovább. Ez az ő célja. Az, hogy megadjam, az, hogy feladjuk, hogy lefegyverezzem, és előtte meghajoljunk. Hogy amikor Jézus megkérdezi, hogy kik vagyunk, akkor már a nevünket se tudjuk, szégyeljük a nevünket, hanem csak egy romhalmaznak lássuk magunkat. Gondoljunk csak a múlt heti asszonyra, aki a farizeus házában tulajdonképpen senki mástól nem remélhetett előrelépést, egyáltalán semmit, mint Jézustól. Ezt az asszonyt ugyanúgy el lehet mondani az ő életére is. Ezt az asszonyt korábban mindenki megfosztotta a személyiségétől. Ez a bűnös asszony nem volt már semmi más, és senki más, mint a bűne. És most egy megszállott férfi van előttünk, akire azt lehet mondani, hogy ő már egy senki, ő már csak a megszállott gonosz hatalom. Ő már csak ez a gonoszság. Amikor megkérdezi Jézus a nevét, akkor már nem a maga nevét mondja, hanem a gonosz nevét, Légió. Nagyon jó, hogy a liturgikus rendünk, az istentiszteleti textus beosztásunk emeli a történet mellé a 42. Zsoltát tette. Szépen egymás mellé lehet tenni ezt a két történetet párhuzamban. Könnyem lett a kenyerem, ezt írja a Zsoltáros. A lelke pedig olyan, hogy már önteni lehet. Kicsit ez a szétesés állapota, amikor már szétfolyik, szétesik az ember, azt mondja, azt írja a Zsoltáros, a lelke olyan, mintha önteni lehetne, kiöntöm lelkemet. Elcsüggettem. Háborog a belsőm. És a Zsoltáros az ő lelki állapotát a tengeri viharhoz hasonlítja. Belekerültem az örvénybe. Körbevesznek a zuhatagok. Átcsapnak a hullámok a fejem fölött. Nem látok tisztán, minden olyan zavaros. Küzdés és küszködés tükröződik ezekben a szavakban is. Csak van egy jelentős különbség ebben a 12 szavas, 12 versnyi imádságban. És ez a fantasztikus különbség, ez kétszer is elhangzik, mint egy refrén. Ugyanis ennek az embernek még van reménye. Van hite, ennek az embernek van még személyisége. Ugye a refrén így hangzik, szó szerint azt lehet mondani, hogy itt egy versről van szó, mert a 6. és a 12. versben van ez az ismétlődés. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Azt lehet mondani, ahogy hallottuk most a Simontól is, olyan, mintha ez az ember magát bíztatná. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Bízzál, ne merülj alá a vizeknek. Ne hagyd, hogy az élet föléd kerekedjen. Van szabadulás, és még hálát fogsz adni ezért. A Szentlélek megszabadít, a Szentlélek szabaddá tesz, nem megsemmisíti a személyiséget, hanem kibontakoztatja a személyiséget, megnöveli az önuralmat, és méltóságot ad. Ez történt a bűnös asszonnyal is, akit a lélek Jézus által megszabadított, és megajándékozta a méltósággal. Személyisége lett ennek az asszonynak. Senki sem értette, hogy mit képzel, hogy mer ide bejönni. És ő neki személyisége volt, föl tudta vállalni, hogy igen, hálát adok a Mesternek. És igen, oda akarok hozzá tartozni Jézushoz. A lélek szabadít, és Isten lelke kibontakoztat. És ezt tette itt meg ezzel a férfival is, akinek már nem volt személyisége, nem volt méltósága. És most az Isten lelke szabadító Jézus által visszaadta neki ezt. És erre van szükségünk nekünk is a küszködéseink közepette, ott, ahol bajlódunk, ahol gyengék vagyunk. A lélek fogadni szabadulást, fogadni nekünk önuralmat, általa legyőzhetjük a forrófejű türelmetlenségünket, a hirtelen haragunkat, önzőségünket, rossz indulatunkat és a bűneinket. Mert az Isten terve a mi megújításunk. Nem a mi elpusztításunk és lenyomásunk, hanem a mi megmentésünk. Higgyük el ezt, és bízzuk rá magunkat, és imádkozzuk együtt a Zsoltárossal. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Ez a hang, ami megszólal ebben a nagyon szép Zsoltárban, ez a bizalomnak a hangja. Annak a személyiségnek a hangja, aki hiszi, hogy a személyiség is az Isten kezében van. És ő olyan, mint egy fazekas, mint egy keramikus agyaggal dolgozó művész, aki kezébe fogja az agyagot, megnedvesíti, és formálja, és alakítja, és változtatja. Olyan nagy csoda. Biztos láttatok már ti is keramikusokat, ahogy dolgoznak. Kezükbe veszik a formátlan agyagot, a hideg, formátlan, üres anyagot, és elkezdenek vele dolgozni, és létrejön belőle egy formás, egy hasznos eszköz. Szálljuk oda magunkat, és mondjuk ezt ezzel a szép énekkel, hogy te vagy a fazekas, és én az agyag. Formáld át az életem. Oda akarom neked adni, hogy te elkezdjél rajtam dolgozni, elkezdj engem formálni, alakítani, átalakítani. Szálljuk oda minden nap magunkat, hogy ez a nagy művész, vagy a nagy rendező elkezdhessen alkotni a mi életünkkel is. Aki 6000-szeres túlerő felett győzelmet vett, az vajon ne lenne képes a mi személyiségünket is átformálni? és bennünk újat kezdeni, rajtunk áll. Rajtunk áll, hogy ezt elfogadjuk és elhisszük-e, és elindulunk azon az úton, ahol ez a művész elkezd az életünkkel dolgozni. Ha a Bibliánkat kézbe vesszük, akkor látjuk, hogy a gadarai megszállott gyógyítása előtt Jézus bebizonyítja, hogy ő a természeti erőnek is az ura. A 8. fejezetben itt a tenger lecsendesítésének a története van előttünk. És ezután Jézus bebizonyítja, hogy megmutatja, hogy van hatalma a gonosz lelkek felett is. Békességet és épp értelmet. Ad egy olyan valakinek, aki nem tudott maga segíteni, és mások sem. Mit csináltak vele mások? Megkötözték, megláncolták, leláncolták. Mit próbált ő? Hogyan próbálta ő magát szabaddá tenni? Úgyhogy leszagadta a köteleket, és elszakította a láncokat. És segített. Egyik megoldás sem hozott valódi segítséget, valódi szabadságot. Tegnap a múzeumok éjszakáján, ahogy ezt hallottátok, a kereszténység és a boszorkány témájában tartottam egy előadást. Nagyon meglepődtem, hogy szombat kora este erre az előadásra több tucat ember volt kíváncsi. Egy kicsit jelzi ezt a valóban ezt a mai kort. Izgatja újra az embert a boszorkányság, a mágia témája és kérdése. Nagyon hálás voltam a lehetőségért, ott is utalhattam arra, hogy a különböző emberi megoldási kísérletek, az emberi praktikák, az élet megjobbítására, a személyiségünknek a megújítására, és egy csomó ilyet lehetne sorolni az agykontrolltól, a varázslatoktól, a feng shui-tól, a jóslástól, a horoszkóptól kezdve, ezek nem képesek erre. Azt lehet mondani, ezek a modernkori boszorkányságnak a kísérletei, csak hogy ezek által nincs egy valódi életváltozás, nincs változtatás. Aki ezekhez folyamodik, az csak azt nyilvánítja ki, hogy nem tudok az Istenben bízni. Az nem hiszi el, hogy ő mindenható, nem hiszi el, hogy neki van ereje a változásra és a változtatásra. Inkább úgy vélekedik az ilyen ember, hogy majd ő megoldja, majd ő elkezd kísérletezni, majd ő kézbe veszi a sorsát. De mi figyeljünk a zsoltárosnak a hangjára, imájára, bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. És végül ismét egy izgalmas eset az, ahogy ez a történet befejeződik. Ennek a találkozásnak a vége. Úgy tűnik, hogy Jézus van, akit a családtól és az otthonától elhív. És úgy látjuk, hogy van, akit meg oda visszaküld. Milyen különös, hogy van, aki Jézust követné, ugye a gazdag ifjút elhívja Jézus, és ez nem jön. És aztán van, aki meg legszívesebben ott állna Jézus mellett, de Jézus meg kiküldi őt. Ez történik ezzel a meggyógyult, megszabadított emberrel, és így lesz ebből a gadarai megszállottból Jézusnak a gadarai tanítványa. Ő engedelmeskedett a Jézusi szónak, és hűséges tanítvány lett, és bizonyságot tett, és mondhatjuk azt, igen, hát volt miről beszélnie. Aki csak ránézett erre az emberre, hogy kijött a háza ajtaján, és megjelent, és megszólalt, meg se kellett szólalnia, látták rajta a változást. Mi történt veled? Volt miről beszélnie, és beszélt Jézus erejéről, beszélt Isten megmentő csodájáról. Jézus a gazdag ifjú esetében az elhívással kért egy nehezet, a gadarai férfi esetében pedig a kiküldéssel. De itt egy olyan embert látunk, aki engedett ennek a Jézusi szónak. Nem magyarázkodott, nem keresett kibúvót, hanem vállalta ezt a nehéz utat. És ezzel bebizonyította, hogy nem feledékeny, és nem hálátlan követője a mesternek, az az előtte álló teher, hogy visszamenni a városba, visszamenni a családomba, visszamenni az otthonomba, azt lehet mondani, hogy ez már egy édes teher volt számára. Egészen más teher volt ahhoz a hatalmas harchoz képest, amit addig vívott önmagával, és azzal a gonosz lélekkel, amely ő benne dúlt. Adja Isten, hogy a személyiségünket minden küszködéssel együtt, naponként az Istenre bízzuk. Aki a lelke által ma is formálni akar, ma is van szabadulás, annyi bizonyságtételt tudunk és hallunk erről, ma is van, lehet, hogy nem áll személyesen ma mellénk ilyen formán, mint a tanítványok mellé a Mester, lehet, hogy nem jön be, nem sétál be úgy a városba, úgy, ahogy Gadarába besétált, nem lép be az otthonba, de a lelke által mégis ma is valóság, és mégis ma is megváltoztat. Meg szeretné bennünk újítani az önuralmat, az önbecsülést, azt az embert akarja megújítani, azt az embert szeretné létrehozni, aki a saját értékét abban látja, hogy az Isten maga személyesen törődik, személyesen formál, személyesen vezet. Adja Isten, hogy erre a személyes kapcsolatra tekintsünk, ezt a személyes kapcsolatot lássuk életünk értékének. Amen.